A testben élünk. Interjú Benyik György atyával, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia elnökével. A test és a lélek témájával foglalkozott idén az a Nemzetközi Biblikus Konferencia, amelyet szeptember 9-e és 11-e között immár 22. alkalommal rendeztek meg Szegeden. A tudományos napokra a neves előadók Prágából, Budapestről, Bécsből, Münchenből, Zágrábból, Kolozsvárról, Győrből, Gyulafehérvárról érkeztek. A távoli japán város a Tsukubai Egyetem professzora Akiyama Manabu János a következő címmel tartott előadást, a közösség életadó Jézus lelke. A tudományos összejövetel kiemelkedő előadója volt Joachim Gnilka, müncheni professzor, a Pápai Biblikus Bizottság tagja. A Biblia kutatás nemzetközi szaktekintélye díjat alapított, amelyet a nemzetközi zsűri először Jakubinyi György gyulafehérvári érseknek ítélt oda. A főpásztor ugyanis akkor is magas szinten művelte a Biblia tudományt, amikor még csak álnéven jelenhetett meg műve. Olvassuk a konferenciát bemutató sajtótájékoztatóban. Megkértük Benyik György biblikus professzort, hogy számoljon be a szombaton véget ért fontos nemzetközi tudományos találkozóról.
Köszöntöm a hallgatókat a 22. biblikus konferencián. Joachim Gnilka professzor úr szerint már elértük a nemzetközi szintet, de számomra a legnagyobb öröm az volt, hogy régi kedves barátaim és új professzorok is jelentkeztek erre a konferenciára, hogy ezt az igen kényes témát, a test és a lélek témáját meg tudjuk beszélni. A legnagyobb probléma ebben a kérdésben az, hogy a testre is és a lélekre is a görög szentírás két külön szót használ. Az élettelen testet másként nevezi meg, mint az élő testet. A lélekre is két külön szót használ, másként nevezi azt a lelket, amely tulajdonképpen az élettelen húst élő organizmusra teszi, és másként nevezi a szent lelket, amely az ember személyiségét az Istenhez kapcsolja. Ráadásul a bibliai elképzelésekben emberi személyről nem beszélhetünk test vagy lélek nélkül, csak a kettő együtt adja meg. Nagyon érdekes az, hogy az evangéliumokban a Jézus szemtanúi egészen természetesnek veszik azt, hogy egy testi Jézussal találkoznak, és minden különösebb gond nélkül beszélnek arról, hogy Jézus maga is elfárad, megszomjazik, és a többi. De érdekes módon, amikor Jézusnak a testi megnyilvánulásairól beszélnek, ezt csak akkor teszik, hogyha annak valamilyen funkciója van a tanításával kapcsolatban, vagy a speciális kinyilatkoztatott tanítással kapcsolatban. Jézus testének jelentősége, vagy a testéről szóló beszéd akkor válik igazán érdekessé, amikor a föltámadásról kezdenek el beszélni, a föltámadt testről. Tulajdonképpen a föltámadt testtel való találkozás a föltámadás elbeszélésekben alakítja át azt a beszédmódot, amelyet az újszövetségi levél irodalom majd megpróbál kifejteni. Szent Pál lesz az, aki ezt a beszédmódot egy kicsit specifikussá is alakítja. Ő lesz az, aki különösen Joachim Gnilka szerint a fogságból írt levelekben a saját testére is reflektálva megváltoztatja a testről szóló beszédmódot. Egyrészt úgy gondolja, hogy a teste a fogságban ki van térve bizonyos szenvedésnek, de mégsem veszhet el, mert ez Krisztushoz kapcsolódik. Tehát ez az a pont, amikor megváltozik a testről szóló beszéd, és ez az a pont, ahol legtöbben félre is értik a keresztények tanítását a testről, mert beszél lelki testről, vagy testi emberről és lelki emberről Pál. Mindezek azt eredményezik, hogy azt hiszik az egyszerű olvasók, hogy amikor a testi emberről beszél, vagy a testiségről beszél, akkor az embernek csak a fizikai szükségleteiről beszél, az evésről, ivásról és szexualitásról, vagy más hasonló dolgokról, pedig ez esetben is az embernek a testi dimenziójáról, vagy lelki dimenziójáról beszél. Amikor pedig lelki emberről beszél, akkor is megkülönbözteti azokat, akik csak bizonyos pszichikus funkciókat működtetnek, és megkülönbözteti azokat, akiket megragadott az Isten lelke, tehát kvázi, mintha az újszövetségi kornak a profétái úgy működnek keresztény tanúságtétellel, egész életüket odaszánva Krisztusnak.
Az előadások között szerepelt egy olyan is, amelyik az angyalok neme témával foglalkozott. Erről hallhatnánk néhány szót.
Az angyalok neméről valójában nem beszélhetünk, hiszen az angyalok azok a bizonyos lények, amelyek az Istenhez tartoznak. Mégis, mivel az angyalokról szóló beszédmódot befolyásolja a görög filozófia, ezért érdekes módon egy idő után a közképzetben az angyalok férfiként jelentek meg. Főleg a feminista teológusok szokták szóvá tenni, hogy bár az Istennek sincs neme, mégis úgy tűnik, hogy a zsidó, illetve a keresztény teológia egy idő után himnemű alakokban beszél róla, minthogyha férfi lenne, és a keresztény művészetben is az Isten mindig férfinak ábrázolják, jól lehet az ő esetében sem lehet beszélni, és az angyalok esetében sem lehet beszélni a nembeliségről, mert a nembeliség az kifejezetten az emberhez tartozó kategória.
Szeretném azt is megkérdezni akkor, hogy ugye a katolikus tanítás szerint a feltámadáskor kapjuk vissza megdicsőlt testünket, tehát azok az úgynevezett látnokok, akik azt hirdetik, hogy a paradicsomban, pokolban találkoztak emberi alakok, ezt nem lehet komolyan venni.
Teljesen más a bibliai irodalom, és teljesen más az úgynevezett látomásos irodalom, amelyben pszichoanalitikusoknak kellene elemezni ezeket a kijelentéseket, amelyek a látnokok tesznek. Vallásilag revelanciája a kinyilatkoztatott szövegeknek van. Ezeket lehet érdekesnek tartani, de úgy gondolom, hogy semmiképpen sem elirányító, hogy valaki kit látott a pokolba, és mi ennek látta. A teológia is csak úgynevezett spekulációkat közöl arról, hogy a föltámadás a fiatal, hiba nélküli testben fog történni. Én azt gondolom, hogy amikor egy ember igazán értékel egy másik embert, akkor annak a testét is szépnek látja. Én szoktam erre egy hasonlatot mondani, amikor én Fischer Annit láttam zongorázni, ő egyáltalán nem olyan fiatalkorú személy, akit egy szépségszalomba el lehetne küldeni. Mégis, amikor a különféle zeneműveket előadta, akkor szinte átszellemült és megszépült a teste, jó lehet, akkor is megmaradt öregnek. Én úgy gondolom, hogy valami hasonló jelenségről lehet szó, de ez is csak spekuláció. A föltámadás után, amikor az üdvözültek teste teljes egészében az Istenre irányul, és teljes egészében minden funkciójukat alárendelik arra, hogy Istent dicsőítsék. Én azt hiszem, hogy ha valaki már látott igazán elmélyült embert imádkozni, aki teljes lelkét odaszentelte az Istennek, az láthatja, hogy ilyenkor megváltozik az a szépség kategória is, amivel le tudjuk írni ennek az embernek a testét.
Benyik atya, még egy utolsó kérdés. Test a Koránban, ez volt a címe annak az előadásnak, amelyet a muzulmán Abdul Fatah Munif tartott. Tudjuk, hogy a Korán tiltja a test ábrázolását, ezért a mecseteket virágfüzérekkel, növényi motívumokkal díszítik. Hogyan lehetséges akkor mégis beszélni a testről a Koránban?
Abdul Fatah Munif nagyon okosan és ügyesen csomó idézetet hozott a Koránból, amelyben a profétának azokat a kijelentései gyűjtötte össze, amelyek a testi megnyilvánulásokra vonatkoznak. Az egyik legkarakterisztikus kifejezése az volt, hogy a testnek is megvan a maga joga. Tehát amikor valaki Mohamedhez ment, és látta, hogy egész nap és egész éjjel dolgozik, és nem alszik, és állandóan imádkozik, akkor azt mondta, hogy figyeljen arra, hogy a testnek is megvan a maga joga. Én úgy gondolom, hogy a Koránban tulajdonképpen az Ószövetségi Szentírásban megfogalmazott test-lélek kapcsolat létezik, hiszen ez az írás és a szemita világban született, és a szemita antropológiára épül. Az egy más kérdés, hogy a Koránban természetesen tiltják a testi ábrázolást, de ez is tulajdonképpen az ószövetségi úgynevezett Peszel törvénynek, az ábrázolás tilalmának a megvalósulása, és ebben a vonatkozásban valóban a Korán a tanítása jobban hasonlít az ószövetségi antropológiai tanításra, mint a keresztény tanításra.
Benyik György biblikus professzort, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia elnökét hallották. Itt említjük meg, hogy a konferencia zárásaként a résztvevők Abdul Fattah Munif jelenlétében tiltakoztak az amerikai tervezett Korán égetés ellen, és azért imádkoztak, hogy a vallások szent könyveit és szent helyeit szerte a világon mindenki tartsa tiszteletben.